Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Azokat az igéket olvasom most fel a Bibliából, az Új Szövetségből, amikor Jézus megparancsolta a keresztséget. És hozzájuk menni, Jézus szólt nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én, veletek vagyok minden napon a világon. Amen. Ennek a parancsnak engedelmeskedünk tehát, amikor a kisgyermeket megkereszteljük. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz és keresztülőkhöz. Azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy egy kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a Magyar Református Keresztény Anyaszent Egyháznak? Ha így van, hangos szóval feleljétek azt, hogy akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor. Ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről egykoron, majd ő maga önként tegyen vallást a konfirmációban, a gyülekezet színe előtt. Ha így van, feleljétek, ígérjük.
Ígérjük.
Jöjjetek most, valljuk meg a mi győzedelmes hitünket, és a gyülekezettel együtt mondjuk el az apostoli hitformát. Hiszek én Istenben, minden hatalmában, mennyek és szövetek és a Jézus Krisztusban, ő egy szülött fiában, mi Úrunkban, ki fogantaték szent élettől, születék szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és harmadnapon halottainkból feltámad, felmegy a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részen eljövendő ítélni a lelkeket és sorokat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneink megbocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyám, köszönjük, hogy te vagy az élet ura és az élet adományozója. Nem érkezik erre a világra senki úgy, hogy te ne mondanád előbb, hogy legyen. Köszönjük ezt a kicsi életet, akinek a fogantatása a te szeretetedben előbb történt meg, mint valósággá lett az édesanyában. Áldunk és magasztalunk, hogy nem csak akarod és akartad ezt a kis életet, hanem ígéretünk van rá, hogy gondot viselsz róla. Ezért különösen is könyörgünk a szülőkért, az ő életükért, feléd való hűségükért, példás családi életükért, hogy amikor ez a kisgyermek növekszik, hadd lássa, milyen az, amikor az édesapa és az édesanya Istenben hívő komoly élet. És imádkozunk a keresztülőkért, hadd lehessenek ők a legfőbb ajándékot folyamatosan adók ennek a kisgyermeknek azzal, hogy imádkoznak. Hogy naponta elcsendesednek előtted és könyörögnek ő érte. És imádkozunk az egész gyülekezetért, hadd tudjunk együtt örülni és a te szeretett szövetségedbe, a Szent Keresztség által ezt a kicsi életet befogadni. Köszönjük, Urunk, hogy azért keresztelhetünk, mert te erre bíztattál, és bár valami titokzatos és csodálatos dolog történik, mégis nagyon valóságos. Immáron ott van a te szeretetedben a keresztség után ez a kicsi élet. Elpecsételve, mint a tiéd. Áldunk élette téged, Urunk. Ámen. Kicsi keresztel. Zalán. Keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja és őrizze meg a te életedet, hogy növekedj fel szüleid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Ámen. Foglaljon helyet a gyülekezet! Készüljünk az ige meghallására, 479. számú dicséretünknek minden versét énekelme. 479. számú dicséretünket énekeljük végig. Az első vers így kezdődik, hinni, taníts, Uram, kérni, taníts.
Thank you.
helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Dicsérjük és magasztaljuk szent nevedet, szerető mennyei atyánk, Istenünk, mert egyedül Te vagy méltó, hogy leboruljunk előtted, és megköszönjük minden jó téteményedet. Bizony Te ismersz bennünket igazán, és mikor még nyelvünkön sincs a szó, Te már érted azt. Köszönjük, hogy az egekig ér a Te kegyelmed, és a felhőkig a Te hűséged. Köszönjük, hogy nem bűneink szerint cselekszel velünk, és nem álnokságaink szerint fizetsz nékünk, hanem amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messze veted el vétkeinket. Segíts most megnyitni szavad előtt a szívünket, megnyitni az értelmünket is. Segíts abban is, hogy jó föld lehessen a Te ígéd számára a mi szívünk, hogy majd teremhessen bennünk a Te beszéded gazdagon. Áld meg az ige hirdetőjét és hallgatóit, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Köszönjük, Atyánk, hogy meghallgattál. Amen. Kedves testvérek, két ige szakaszt is fogok olvasni. Először a Lukács evangéliuma 7. részéből, ez egy hosszabb ige szakasz lesz, majd a napi igéből néhány ige verset. Lukács evangéliuma 7. fejezete, 36. verstől az 50. verssel bezáródó szakaszt olvasom. Kérte pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyen. Annak okáért Jézus bement a farizeus házába, és leült enni. És íme a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet, és megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, ezt mondta magában: ez, ha proféta volna, tudná, hogy ki és miféle asszony az, aki őt illette. Tudnélik, hogy bűnös. És felelvén Jézus mondanéki: Simon, van valami mondani valóm neked? És ezt mondta: Mester, hát mondjad. Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban? Felelvén pedig Simon ezt mondta: azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondanéki: igazán ítélsz. Aztán az asszonyhoz fordulva ezt mondta Simonnak: látod ezt az asszonyt? Bejöttem a te házadba, és az én lábaimnak vizet nem adtál, ez pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törölte meg. Engem meg nem csókoltál. Ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked, néki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett,
akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret, és mondd annak, megbocsáttattak néked a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukba mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. A másik igehelyünk napi igénkből, János közönséges első levele 4. részéből, a 7. verssel kezdődő és a 12. verssel bezáródó szakasz. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mind az, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Istene világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Kedves testvérek, ma a hit és a szeretet összetartozásáról szeretnék szólni. Sokak számára ez a két dolog nem kell, hogy összetartozzon. Sokan úgy gondolják, hogy lehet úgy hívőnek vallani magam, lehet úgy hinnem, hogy valójában a szívemben nincs igazán szeretet. Mások pedig, és ők a humanisták, úgy gondolják, hogy lehet úgy szeretni, hogy Istenben nem hiszek. Nos, azért, testvérek, mert részben a napi igénk is érinti a kérdésünket, részben pedig azért, mert sok templomba járó ember hasonlóan gondolkodik, és eszerint is él sajnos, hogy külön tudja választani ezt a kettőt, és az életgyakorlatába keményen külön is válik, ezért emberek sokaságát utálja, nem szereti, és közben azt gondolja, mondhatja magát hívőnek. Ezért úgy gondoltam, hogy ma ezen az Isten tiszteletünkön e kettő elválaszthatatlanságáról fogok szólni. Hit és szeretet elválaszthatatlanságáról. Testvérek, nagy általánosságban, ha meg kell fogalmaznom azt, hogy mi is a hit, akkor azt mondom, hogy a hit nem más, mint a létünk tájékozódása a világ mindenségben. A hit ennyi tulajdonképpen, hogy a létünk tájékozódik ebben a világ mindenségben. És ebben a tájékozódásban ott van az embernek az akarata is, az érzelme is, és az intellektusa is együtt. Ez a tájékozódás egy folyamat. Hinni ezt jelenti, tájékozódik az én életem ebben a világ mindenségben. Most, kedves testvérek, hite minden embernek van. Valamilyen hite minden embernek kivétel nélkül van. Minden ember tájékozódik ebben a világ mindenségben, és elsőrenden úgy, hogy hisz dolgokat, mielőtt lát és tapasztal dolgokat. Ezért beszél a teológia generális hitről és speciális hitről. Generális hit alatt azt tartja, amiről eddig beszéltem, hogy a hit létünk tájékozódása a mindenségbe. Ez a generális hit, ami mindenkinek van. A speciális hit az, amiről a zsidókhoz írt levélben ezt mondja az ige, hogy ami tetszik az Istennek, az a speciális hit. Szóval nem nekem, nem az én véleményem szerint, nem ahogy én gondolom, az a speciális hit a Biblia szerint, ami tetszik Istennek. És ez egy izgalmas kérdés, hogy vajon amikor én azt fogalmazom meg önmagamról és az én bensőmről, hogy én hívő ember vagyok, vajon tetszik az a hit Istennek? Meg lehet ezt tudni? Mérhető ez valahol? Most csak a bevezetőben ennyit tanuljunk meg, hogy van generális hit, amivel mindenki rendelkezik, ez a léte tájékozódása a világ mindenségbe, és van a speciális hit, mindjárt elkezdek befelé menni ebbe a témába, az pedig az, ami Istennek is tetszik. Nos, a keresztény hit, eddig általában beszéltem a hitről, a keresztény hit több, mint létünk tájékozódása a mindenségbe. A keresztény hit több, mint tájékozódás. A keresztény hit találkozás Istennel. Ezért a keresztény hit tartalma ennyi. Hiszek Istenben. De hogy lehetséges ez? Hiszen Istent soha senki nem látta. Hogy lehetséges ez? Hiszek Istenbe. Kedves testvérek, számomra is izgalmas kérdés, és az igék kapcsán, amiket olvastam, újra felvetülő kérdés, hogy hogyan lehet találkozni a soha nem látott Istennel. És higgyétek el, egy lelkipásztor életében ez rendszeresen visszatérő kérdés, mert emberekkel találkozik, akik jönnek a természetes alapállapotukból, abból, hogy hitetlenek, hogy nem hisznek Istenben. És mindig ott van a nagy kérdés, hogy hogyan lehet találkoznia neki Istennel, igazán. Gondoljátok csak végig, mennyi kísérletet tett az ember a létezése, Istentől való létezése hajnalától, hogy megismerje az Istent. Mennyi mindent kipróbált az ember, hogy eljusson az Isten megismerésére. Mennyi utat járt be, mennyi próbát tett. Minden vallásban ott van ez a leglényeg, hogy megismerjem az Istent, hogy valamiképpen kapcsolatba kerüljek az Istennel, hogy valamiképpen ezt az Istent be tudjam vonni a személyes életembe, mert szükségem volna rá, az erejére, a hatalmára, a segítségére, a gyógyítására, a bíztatására. Hogy tudom bevonni az Istent? Nos, a legtöbben úgy gondolkoztak a történelem során, hogy Istent megismerni úgy lehet, ha úgy veszek föl vele kapcsolatot, hogy valamit odaáldozok neki. Ezért nincs olyan vallás, amelyikben ne lenne áldozat. Adok valamit Istennek, és abban reménykedem, hogy Isten azt elfogadja, és azon keresztül valami kapcsolat kialakul vele. Az a baj, hogy a világ tele van csalódott emberekkel, akik megpróbálták ezt, áldoztak az Istenre időt, áldoztak az Isten dolgaira pénzt. Áldoztak sok mindent, és nem találkoztak Istennel. Nos, kedves testvérek, azért, mert nem ez az út. Azért, mert ezen az úton nem lehet találkozni az Istennel. Nem lehet. Más út vezet Istenhez. Aki meg akarja ismerni az Istent, aki találkozni akar Istennel tényleg, annak más úton kell elindulnia. Az vezethet bennünket Istenhez és Isten megismeréséhez, aki ezen a világon egyetlenként mondhatta el önmagáról, hogy én vagyok az út. Nem vezet Istenhez más út. Én vagyok, és ez Jézus. Egyetlen egy valaki tudja az utat az Isten megismeréséhez, az Istennel való kapcsolathoz, és ez az egy, az, aki elmondta magáról, én vagyok az út. És ő Jézus. Jézus az egyetlen ugyanis, aki látta az ember számára láthatatlan Istent. Ezért Jézus az egyetlen, aki kijelentheti az ember számára az Istent. János a levelében ezt írja, az Istent soha senki nem látta, így folytatja, csak az egyszülött fiú, soha senki nem látta. Csak az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, és ő jelentette ki az atyát. Senki nem látta az Istent. Csak a fiú. Jézus. Jézus látta is az atyát, látja is az atyát, ismeri. Nincs senki, aki Istenről tévedhetetlenül igazat tudna mondani, egy kivétellel, azzal, aki látta az atyát. És ő Jézus. Az Istent soha senki nem látta, mondja János evangélista. Egyedül a fiú. Kedves testvérek, az, hogy Jézus egyedül van, aki látta az atyát, ez azt jelenti, hogy hinni, írj oda egy egyenlőségjelet, hinni azt jelenti, hogy részt veszek Jézus látásában. Hinni azt jelenti, hogy Jézus bevon engem abba, hogy lássam általa az Istent. Úgy szeretném megértetni mindenkivel, aki magát hívő embernek, meg vallásosnak gondolja és mondja, hogy értsük meg, drága testvérek, ez a Bibliából van Isten saját magáról szóló kijelentésében, hogy őt senki nem látta, egyedül a fia, és akinek a fia kijelenti. Ezért hinni azt jelenti, hogy ahogy Jézus látja az atyát, hitáltal vele együtt láthatom az atyát. Hinni azt jelenti, hogy részt veszek abba, ahogy Jézus lát. Ezért nincs ilyen, hogy a magam módján vagyok vallásos. Nincs ilyen, hogy a magam módján vagyok hívő. Csak egyféle Istenbe hihetek. Érvényesen. Ha Jézus szemével látott, és az általa kinyilatkoztatott Istenbe hiszek. Nincs Jézus mellett elvivő út Isten felé. Nem tudod kikerülni Jézust. Aki Jézus nélkül gondolja, hogy ő hívő ember, az a Biblia szerint nem az. Maga véleménye szerint persze lehet az, de ilyen alapon lehetsz király is, pápa is, bármi, ha ez a véleményed magadról. Tehát attól még nem vagyok az. Most kedves testvérek, Isten soha senki nem látta, csak a fiú, és ő nyilatkoztatta ki. Mondta el, mondja el, mutatja be, ismerteti meg, kapcsol össze bennünket. Egyedül ezzel az Istennel. Csak ő kinyilatkoztatta. A kinyilatkozása, kinyilatkoztatása, ez a Biblia. Ezért olvassuk, testvérek, ezért kutatjuk, ezért szeretjük, ezért ezen tájékozódunk. Mert ebben van ott Jézus kijelentése, aki egyedül látta az atyát, hogy milyen az Isten országa, és milyen az Isten. Ezért fontos nekünk a Szentírás. Nincs keresztény élet, testvérek, amelyik nem ezen tájékozódik. Ezért, ha nem olvasod a Bibliádat, sajnos nem tudhatsz Istenről semmit. Jézus ezen keresztül nyilatkoztatja ki. Mondja el, újra és újra, hogy milyen az Isten országa, és milyen az Isten. Aki becsukja a szemét, a fülét, a kinyilatkoztatás elől, ugyan honnan tudná meg, hogy hogy lehet megismerni Istent? Hogy lehet kapcsolatba kerülni vele? És hogy lehet kapcsolatban maradni Istennel? Ugyan honnan tudná? Ha nem olvasom a szakmám szerinti orvosi szakirodalmat, ugyan honnan tudnám, hogy hogyan kell műteni? Ugyan honnan tudnám, ha nem tanulnám, hogy hogyan kell egy házat építeni? Hogyan tudnám? A magyar hajlékok legtöbbjében ott van a kijelentés. Mindenki nézze meg csendben a kijelentés könyvét. Húzd végig rajta az ujjadat, ha van. Porlepte, vagy az életkönyve? Testvérek, még mindig közelebb kell mennünk a témánkhoz, és közelebb is lépek, amikor azt mondom, hogy ez a különös kijelentés, Isten igéje csak a hívőknek szólal meg. Aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik. Amikor kinyitod a Bibliádat, Isten elé járulsz. Hinni, hogy ő létezik. Nos hát, milyen Istenről beszél a Biblia? Milyen Istennel találkozik az, aki találkozhat Istennel? Jézus látásában milyen Istent látunk? Tisztelettel jelentem, nem bosszúállót, nem haragvót, nem közönyös, nem a világgal és az emberekkel nem törődőt. Nem úgy van, hogy a gép forog, az alkotó pihen, s nézi az embert, hanem olyan Istennel, akiről ezt mondja az ige, az Isten szeretet. Az Isten szeretet. Testvérek, azt jelenti ez, hogy Istent csak a szeretet ismerheti meg. Másként mondom, talán egyszerűbben. Aki Istent nem szereti, az Istent nem ismerheti meg. És már is össze van kapcsolódva a két dolog, a hit és a szeretet. Egyébként, ha valakit nem szeretsz, vedd észre, azt se ismerheted meg igazán. Akit nem szeretsz, lehet, hogy úgy gondolod, hogy az ítéleteidben igaz vagy, de igazán soha nem ismered meg. János apostol írja ezt a levelet, amit olvastam. Ő a szeretet apostola, ő az, aki az utolsó vacsoránál Jézus kebelén alszik, teljes biztonságban. Ő az, akiről azt olvassuk, hogy Jézus őt szerette a tanítványai közül a legjobban. Ő tud a legtöbbet Jézusról. Sokat szeretnél megtudni Jézusról, János leveleit és könyvét olvasd. Kölcsönösen egymást nagyon szerették. A szeretet az egyetlen, ami a mélységek mélységéig visz, hogy megismerd Istent, és megismerj egy másik embert. Akit nem szeretsz, nem fogod megismerni soha. Aki nem szereti az Istent, nem fogja megismerni soha. János azt mondja, hogy aki szeret, az Istentől született, és megismeri az Istent. Aki nem szeret, az nincs Istentől. Egyszer valaki mondott egy nagyon izgalmas, három mondatból álló bölcsességet, kiírtam és elmondom, mert nagyon tetszik. Ez így szól. Ha Isten zene volna, akkor egyetlen süket sem ismerhetné meg az Istent. Ha az Isten fény volna, egyetlen vak sem ismerné meg az Istent. Ha az Isten szeretet, és az, aki nem tud szeretni, nem ismeri meg az Istent. Az Isten szeretet. És ezt honnan tudjuk? Honnan tudjuk? Kedves testvérek, így válaszol a Biblia erre a kérdésre, hogy azáltal lett nyilvánvalóvá Isten szeretete. Így kezdődik a mondat. Azáltal lett nyilvánvalóvá Isten szeretete. Hol? Bennünk, hogy az ő egyszülött fiát, Jézust elküldte erre a világra, hogy éljünk általa. Kedves testvérek, a hit ezért nem más, mint válasz Isten szeretetére. A hit soha nem elől megy, a hit mindig a mindent megelőző isteni szeretetre válasz. Nem úgy van, hogy én fajn ember vagyok, és hiszek, hanem úgy van, hogy attól a pillanattól kezdve hiszek, hogy megértettem Isten szeretetét. Hogy Isten szeret engem, annak ellenére, hogy mindent tud rólam. És ennek jele a Golgota keresztje, ahol megbocsátotta az én minden vétkemet egy ilyen emberét, mint én. Minden vétkemet. A hit nem elől tolakszik a hívő életben, hanem válaszol. Az az életképes hit, az a maradandó hit, amelyik megérti, hogy egyetlen válaszom maradt, a hitem arra a végtelen szeretetre, ahogy Isten felén fordult. Isten mindent megelőző szeretete abban lett nyilvánvalóvá, hogy elküldte az ő fiát, hogy engesztelő áldozat legyen az én bűneimért. És hogy így életünk legyen. Kedves testvérek, az a kereszt arról beszél, hogy valami megtörtént, az, hogy Isten megbocsátott. A hit mindig felelet Isten szeretetére, bűnbocsánatára. Így is mondhatnám, a hit visszafelelő felelet Isten szeretetére. Kedves testvérek, hit és szeretet összetartozik. A hit a szeretetben lesz teljes. Egyik sincs meg a másik nélkül. Nincs hit szeretet nélkül, és nincs szeretet hit nélkül. Testvérek, aki nem tudja szeretni az Istent, az hinni sem fog benne. Mert nem tud hinni benne. És aki nem hisz benne, az nem is szereti az Istent. És úgy elcsendesedtem e fölött. Szeretem én az Istent? Aki azt mondom, hogy hívő ember vagyok. Istenben hívő ember vagyok. Szeretem én az Istent? Ha az egyikre nemet kell mondanom, akkor a másik sem igaz. Hiába választanám szét a hitemet az Isten iránti szeretettől. Isten világában ez nem lehetséges. Szeretem én az Istent? Ugye azt tudjuk, mit jelent, hogy szeretek valakit. Istent szeretem én? Kedves testvérek, a szeretet az, amiben csúcspontjára ér a hit. A szeretetben ér csúcspontjára a hit. Most azért megmarad a hit, remény, szeretete három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Amikor Péter Jézus feltámadása után elmegy a Tibériás tenger partjára, és újra halászni kezd, ahonnan elhívta 3 évvel azelőtt Jézus, odáll elé az Úr, és nem kérdezi meg tőle, hogy hiszel-e bennem, Péter, csak azt kérdezi tőle. Szeretsz? Szeretsz te engem, Péter? Mert a hitünk a szeretetben lesz teljessé. Ott ér a csúcsra. És befejezem ma azzal a megrendítő történettel, amit első igeolvasásban olvastam, ahol Jézus olyan csodálatosan, örökre elválaszthatatlanul és egyértelműen összeköti a hitet és a szeretetet. Jézus bement egy Simon nevű farizeus házába. Annak ellenére bement Jézus, hogy a farizeizmusról és általában a farizeusokról sok ítéletes beszédet mondott az Úr. Mert kevélyek voltak, gőgösek, hitükbe elbizakodottak, embereket lenézők, mindenki felé ítélettel készen állók. Szóval nem volt egy könnyű emberfajta a farizeus. És Jézus, mert nincs benne előítélet, mikor ez a Simon farizeus behívja a házához, bemegy hozzá, és leül az asztalához. Ugyanakkor bement egy nő is. Az egész város tudta, hogy egy hivatásos parázna. Ez bement, és odaállt Jézus háta mögé, és elkezdett sírni. Egy szót nem szólt. És ahogy sírt, hullottak a könnyei, letérdelt, és elkezdte a lehulló, Jézus lábára hulló könnyeit a hajával törölgetni. Aztán egy szelence drága nárdus olajat kitöltött, A szokás az volt, hogy a férfiak fejére, de ő nem ezt tette, hanem Jézus lábára. És egy szót se szólt. És akkor Jézus megszólította Simont. Simon, mondok neked egy történetet. Volt egy hitelező, annak két adósa. Egyik se tudott fizetni, de a hitelező nagyvonalú volt. Szerette mind a kettőt, és elengedte mind a kettőnek az adósságát. Mit gondolsz, Simon? Melyik szerette jobban? Az-e, akinek 500 pénzt engedett el, vagy az, akinek 50-et? Simon bölcsen válaszolt. Az én véleményem szerint az szerette jobban a hitelezőt, akinek többet engedett el. És most megmagyarázza Jézus, és bárcsak értenénk mindnyájan. Azzal kezdi Jézus, hogy volt két adós. Testvérek, nincs különbség valamiben, ember és ember között. Abban, hogy mindnyájan bűnadósok vagyunk Istennek. Abban sincs különbség, abban van, hogy az egyik többel, a másik kevesebbel. De bűnös mind, és tartozik mind. És abban sincs különbség, hogy egyikünk se tud fizetni. Nem tudjuk a bűneinket lemosni. Nem tudjuk letagadni. Nem tudjuk a lelkünkből kisöpörni. Nem tudjuk az emlékeinkből száműzni. Nem tudunk velük mit csinálni. És a hitelező Isten mindkettőnek mindent megbocsátott, azaz elengedett. Hogy mondtad, Simon? Melyik szereti jobban az atyát? Hát az, akinek többet engedett el. Simon, ide figyelj, bejöttem a te házadba. Nem mostad meg a lábaimat, pedig így illett volna. Nem kented meg a hajamat. A szereteted jelét sem mutattad, Simon. Te engem nem szeretsz, te nem gondolkozol magadról úgy, hogy bűnös ember vagy, akinek Isten elengedhet bármit is. Jaj, ha valaki így áll Isten előtt! Jaj, ha valaki így gondol egyetlen egy bűnére is! Én nem vagyok bűnös ember, mint Simon farizeus. Simon, tanulj meg valamit. Te is adós vagy, te se tudsz fizetni. Nézd ezt az asszonyt. Ez engem szeret, mert átélte, hogy megbocsátottam minden vétkét. Mert hogy testvérek, amikor megbocsát az Úr, nem egy bűnünket bocsátja meg, nem azt, amit bevallottunk, nem azt, amire bocsánatot kértünk, hanem mindent megbocsát. Hiánytalanul. De ha neked nem kell, Simon, ez azért szeret engem nagyon, mert nagyon sok bűne volt, de mindent megbocsátottam. Szereted az Isten? Ez azért szeret nagyon, mert sok bűne bocsátatott meg. Szereted az Istent? És így folytatja Jézus, akinek kevés bocsátatik meg, az kevésbé szeret. Legalább kevésbé szereted az Istent? És akkor Jézus odafordult az asszonyhoz, és ezzel fejezte be. A te hited megtartott téged. Menj haza békességgel. Mert a hit a szeretetben ér a csúcsra. Imádkozzunk. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan könnyen kiszalad a szánkon, igazán meg sem gondolva, végig sem gondolva, hogy hiszek, hogy hívő vagyok, hogy van Istenem, hogy Istenben hiszek. Pedig te olyan nyilvánvalóvá teszed, hogy csak rajtad, Jézus, csak rajtad keresztül van út. Az atyát megismerni. Bocsáss meg, Jézus, nekünk, hogy téged megkerülgetünk. Kikerülünk. Elkerülünk, megkerülünk. Mindent kitalálunk, csak hogy ne kelljen egyszer odállni eléd, hogy átvegyük tőled bűneink bocsánatát. Olyan jó lenne, ha csendbe el tudnánk mondani. Talán olyan némán, mint az az asszony, hogy sírva mindent. Hogy végre találkozzunk veled. És tudjunk szeretni téged. És szeretni egymást. Légy irgalmas hozzánk, Urunk. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket, a mindenkori öveit, amikor így szólt. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Vegyük az áldást. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, s önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti alkalmainkat, szerdán 7 órakor kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor bibliaóra, csütörtökön este 6-kor az egyik ifi csoport, pénteken 5-kor, majd 6-kor a másik 2 ifjúsági csoport bibliaórája van. Vasárnap 10 órakor van az istentiszteletünk, ugyanakkor gyermekistentiszteletet is tartunk, gyermekmegőrzést is vállalunk, majd 11:30-tól a kórus próbál. Jelentem már most előre, testvérek, hogy a reánk jövő vasárnap 28-án este 6 órakor itt a templomunkba újra indulnak az erzsébeti esték sorozat rendezvényei. Az első előadónk tehát szeptember 28-án este 6 órakor dr. Bogár László közgazdász professzor lesz, aki az előadást itt meg fogja tartani. Továbbiakban már most olvasható majd a hirdető táblán az egész őszi sorozatunk. Ajánlom szeretettel a testvéreknek. Ez lesz a címe, hogy Látszat és Valóság. Ez lesz az egész sorozat címe. És ugyanezzel a címmel szeretném tartani az adventi evangélizációt is. kis összhang lesz az erzsébeti esték előadásai és az őszi adventi nyitó evangelizációnk témáit illetően. Testvérek, jövő vasárnap egyházmegyei szószékcserés diakóniai vasárnapunk van, mi Kispest Vekellére kaptunk beosztást, ide pedig Péterfi György jön, a Soroksár újtelepi, ott most éppen templomot is építő gyülekezet lelkipásztora. 2015-ös konfirmációra már lehet jelentkezni a lelkészi hivatalba. Jelentem újólag, hogy nagyon sok testvérünk elmaradt a 2014-es egyházfenntartói járulék befizetésével. Kérjük azokat, akik így is támogatnak bennünket, vagy szoktak támogatni, hogy pótolják elmaradásukat. Köszönjük szépen! A kárpátaljai református gyülekezeteknek a Dunamellék egyházkerület minden gyülekezetében gyűjtés folyik. Olvashattatok, talán hallhattatok már róla, hogy attól való félelmükben, hogy Ukrajnába lezárják az állami gázszolgáltatást, a templomoknak át kell időbe állniuk úgynevezett vegyes tüzelésű gazánok beszerzésével egy másfajta fűtési módra, hogy azért a gyülekezet élete ne álljon meg, és erre a célra a Dunamellék egyházkerület gyülekezetei gyűjtést rendeznek. Mi szeretnénk a testvér gyülekezetünket megajándékozni, úgyhogy mi ki is visszük nekik ezt a kazánt, nem kívánjuk a közösbe beadni a dolgokat, hanem mi magunk el fogjuk tudni intézni. Úgyhogy ma és a következő vasárnap még a külön kitett két dobozba, persejes dobozba elhelyezhetünk ilyen célú adományokat. Köszönjük! Kedves testvérek, amint látjátok, nagy munkák folynak a Calvin-házunk körül, meg benne is. Ez még körülbelül másfél-két hétig fog eltartani, ami azt jelenti, hogy reggeltől este 6-ig, néha fél hétig, 7-ig, amíg látnak, itt vannak ezek a munkás emberek, fúrnak, faragnak, zörögnek, a jó ég tudja, mi mindent csinálnak, élni is nehéz miattuk, de hát ez van. A végére kell, hogy jussunk, azt kérjük, hogy fogadják a testvérek türelemmel, majd a két hét letelte után reménység szerint vissza tudunk állni a normális gyülekezeti életformára. Kedves testvérek, jeleztük már, hogy Teffenhart Mihályné Rózsikanin testvérünk meghalt. A temetéséről most pénteken érkezett egy értesítés, amely szerint már 12-én eltemették. Tehát nem tudtunk arról, hogy mikor lesz Rózsikanin temetése Püspökladányba. 94 évet élt, csodálatos asszonytestvérünk volt itt a gyülekezetbe. Igazán Isten élete hálával gondolunk rá, kár, hogy nem tudtunk elmenni, mert nem kaptuk meg az értesítést. Kedves testvérek, végül ma délután 4 órakor Mészáros János Elek, aki a Csillag születik egyik győztese volt, református presbiter testvérünk, Soroksáron szolgál, ott énekel és bizonyságot tesz Jézus Krisztusba vetett hitéről, a belépés a soroksári református templomba. Díjtalan szeretettel várnak mindenkit. És csak megjegyzem, hogy a ifjúsági csoportjaink közül 2 is ezen a hétvégén, úgynevezett csendes hétvégére ment Mátraházára, ott vannak most éppen istentiszteleti közösségben, együtt délután érkeznek haza. Záró énekünk a 462. számú dicséret első verse, majd a himnusz. 462.1, majd a himnusz.